Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, az apostol szavaival is hadd köszöntsem a jelenlévőket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekszóval magasztaljuk a mi Urunkat, a 84. Zsoltárunkat énekeljük. A 84. Zsoltárunknak az első versét fennállva, majd a többi verseit helyünket elfoglalva. A 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istenem!
Istenem,
mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki bölcsen teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amely szól hozzánk bibliaolvasó kalózunk szerint a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 14. fejezetéből, a 8-tól a 18-ig terjedő versekből. A nevezett ige szakaszt leülve és figyelemmel hallgassuk meg. Isten igéje így szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetéből, a 8. verstől. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite. Ahhoz, hogy meggyógyuljon, ezért hangosan így szólt hozzá. Állj a lábadra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak. Az istenek jöttek el hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt, az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva, a sokaság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon. Bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt a mennyből, esőt adott nektek és termést hozó időket. Bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömöt. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét a szívünkbe, ezzel az alázattal, a rávaló figyeléssel hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Atyánk, hálás a mi szívünk, és dicsőítünk téged, hogy te kegyelmes Isten vagy. Köszönjük neked, hogy nem hagysz bennünket egyedül. Még akkor sem, amikor mi nem látunk téged. Amikor olyan elfoglaltságaink vannak, amik távol visznek, amik más utakon járatnak bennünket. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, hogy oly sokszor nem figyelünk rád. Elhív bennünket mindaz, ami itt van ebben a világban. Megváltoztatja gondolkodásunkat, érzéseinket. És oly sokszor csak arra figyelünk, hogy nekünk mi a jó, mi hogyan szeretnénk, mit gondolunk, mit érzünk, mi az, ami talán a javunkra válik. De újra és újra megdöbbenve kell tapasztalnunk azt, hogy ez így nem működik. Mert újra és újra csak fájdalmak, nehézségek, próbák jönnek az életünkbe. De amikor veled vagyunk, amikor megértjük akaratodat, figyelünk parancsolataidra, akkor minden más. Békesség költözik belénk. A lelkünk megnyugszik, és minden, ami addig próbaként, nehézségként tornyosult előttünk, az egyszerre megoldódik, és tudunk haladni az úton. Atyánk, hálásak vagyunk ezért a megtapasztalásért. Köszönjük neked, hogy a te jóságoddal és szereteteddel nem hagysz el bennünket, mert te hűséges Isten vagy. Köszönjük, hogy minden gyarlóságunk, vétkünk ellenére te ott vagy velünk. vezetsz bennünket, tanácsoddal igazgatsz, figyelsz ránk. Atyánk, arra kérünk, hogy alakíts és formálj bennünket. Nyisd meg most elménket és szívünket, hogy a te szent lelked segítségül hívásával megértsük a te üzenetedet, átéljük mindazt, amit te elkészítettél nekünk, hogy a szívünkbe vésődjön az ige igazsága, hogy jó talaj lehessen a mi szívünk ennek az ige magnak, tudjon ott növekedni, gyümölcsöt teremni, és a te dicsőségedet hirdetni mindenkor. Kérünk, hogy jöjj el közénk, töltsd ki reánk a te lelkedet, és adj nekünk alázatot, hogy ezzel az alázattal tudjuk megérteni, befogadni és megcselekedni mindazt, amit kérsz tőlünk. Légy közöttünk, áldj meg bennünket, áld meg a mi ígére figyelésünket. Amen. Énekszóval készüljünk az ige hirdetésére. A 824. számú dicséretünket énekeljük. A 824. számú dicséretünknek az első és az ötödik verseit. A 824. dicséretünk első verse így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Jöjjetek, kedves testvérek, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek a mai napon. Úgy, ahogyan az megvan írva a felolvasott ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetének 14. és 15. verseiben eképpen. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk Isten üzenetét, így figyeljünk mindarra, amit elkészített számunkra. Kedves testvérek, nagyon sokszor kerülünk abba a helyzetbe, hogy félreértjük egymást. Nem egy nyelvet beszélünk, még akkor is, ha mindannyian magyar nyelven szólalunk meg, de valahogy nem értjük meg azt, amit a másik mond. Nem jut el hozzánk az igazi üzenet. Az, amit elkészít számunkra, amit el akar mondani nekünk, amit nekünk címez. Mi valami mást értünk benne. A gondolkodásmódunk más, az érzéseink másak, befolyásol bennünket mindaz, ami hatással van ránk éppen akkor. És nem mindig jut el hozzánk az üzenetnek az igazi lényege. Az, amit el akar mondani nekünk. Valami ilyen helyzetbe kerültek az apostolok is, itt Lisztrában, amikor Pál tanított, beszélt az Isten üzenetéről, hirdette az evangéliumot, Jézus Krisztust mutatta fel az embereknek, és hogy az ő dicsősége még nagyobb legyen, hogy az ő dicsősége még kézzelfoghatóbbá váljon az emberek számára, az Úristen még azt is megadta Pálnak, hogy gyógyítson. Egy olyan embert, aki valószínűleg már sok helyen járt, sok orvost vagy gyógyítót felkeresett, de senki nem tudott vele semmit kezdeni. Születésétől kezdve ott ült, kiszolgáltatva másoknak, és nem tudta az életét úgy élni, ahogyan szerette volna. És Pál egyetlen szóval, egyetlen mondattal mindezt megszüntette. Annyit mondott neki, hogy kelj fel és járj. És az ember azonnal talpra állt. Milyen nagy csoda ez. Mindazok, akik átélik, akik látják a csodákat, azokban nagyon sok minden kavarog. És az ott élő emberekben is nagyon sok minden kavargott. Nem volt még annyira egyértelmű a krisztusi üzenet. Nem jutott még el hozzájuk mindaz, ami már elindult, és azzal, hogy Pál apostol missziói útra ment, azzal egyre szélesebb körben terjedt. Ők még nagyon sok mindenben a régi életük szerint gondolkodtak. És ezt a csodát, ami az Isten csodája, amiben Pált eszközként használja az Isten, ezt a csodát ők valaki másnak tulajdonítják. Azt gondolják, hogy Barnabás és Pál az Istenek képében szállt le közéjük. Eljöttek onnan, a magaslatból, eljött Barnabásban Zeus, Pálban pedig Hermész, és meglátogatták őket. Micsoda kivételes alkalom ez! Micsoda hatalmas megtiszteltetés! Egészen odáig mennek, hogy a Zeus papja már viszi az áldozati állatot. Viszi a dicsőséget jelentő koszorút. És mindezt fel akarja áldozni, Pálnak és Barnabásnak a nyakába akarja akasztani a koszorút. Mert így akarja kimutatni a hálát, az isteneik dicsőítését. Micsoda félreértés ez, amikor az ember félreértelmezi azt, ami ott van előtte. Amikor más érzelmekkel, más gondolatokkal, más háttérrel látja mindazt, ami történik. Az ember kísértése ez. És az ördög ki is használja. kísért bennünket, és azt mondja, hogy figyeljünk a láthatóra, figyeljünk arra, ami látványos, ahol nagy dolgok történnek, és mindezt földi dicsőségként éljük meg. Kedves testvérek, azért láthatjuk azt, hogy ezekben a helyzetekben előbb-utóbb az ember kijózanodik. Egy kicsit a földre huppan. Megüti magát, és talán ez az ütés kitisztítja a látását. Az Úristen helyre teszi az embert. És azt mondja, hogy ne azt lásd, amit te akarsz, hanem azt, amit én akarok megmutatni neked. A teremtéstől kezdődően így van ez. Az Isten mindig helyre teszi az embert. És ha olvassuk az ószövetségi történeteket, vagy az új szövetségben is nagyon sokszor előfordul, mást látunk, amit kellene, és az Isten helyre tesz, kijózanít. Pál és Barnabás értik ezt. Ők tudják, hogy nem az történt, amit az emberek gondolnak. Itt semmiféle emberi hókusz-pókusz, semmiféle emberi dicsőség nincs. Itt egyedül az Isten működik. Az Isten teszi mindazt, ami történik. Vajon, ha végig gondoljuk a saját életünket, a mai világunkat, akkor hányszor látjuk meg ebben a mai élethelyzetekben, hogy mi is így cselekszünk? Nem próbáljuk-e mi is nagyon sokszor a látványosban, az emberi teljesítményekben, vagy éppen a sikerekben keresni az istenséget? Azt, amire felnézhetünk, amit dicsőíthetünk, ami fontos lehet számunkra. Vajon nem így éljük az életünket? Nem erről szól minden a 21. században. Keresd azt, ami felemel téged, ami dicsőséget hoz neked. Keresd azt, akire felnézhetsz, akit dicsőíthetsz. Gyűjts be ebből minél többet magadnak. Mert ez a siker, ez az igazi teljesítmény. Az általános iskolásokkal minden év elején az Emmausba töltenek a pedagógusok, a hitoktatók egy-egy napot, és Pancsillenló történetét veszik végig évfolyamról évfolyamra. És ebben a történet sorozatban van egy rész, ami arról szól, hogy a famanók ilyen kis csillagokat, meg pontokat gyűjtenek. És minél több van, annál jobban fel lehet nézni rá, annál nagyobb az ő dicsősége. Minél több van, annál nagyobb az emberi teljesítmény. És ha valakin nincs egyetlen egy pont sem, egyetlen egy csillag sem, azt sajnálják. Egy szegény. Neki nem jött össze. Erre figyelünk. Ezt nézzük. Kinek nagyobb a dicsősége? Ki tesz le többet az asztalra, hogy arra felnézhessünk? Kedves testvérek, ebben a helyzetben hangzik el az a központi üzenet ebből a történetből, amit Pál kimond, amivel az Isten Pál mondatán keresztül próbálja kijózanítani az embereket, és azt mondja, emberek, miért teszitek ezt? Mi az oka annak, hogy ti így cselekedtek? Pál szavaiban egy megrendült tiltakozást fedezhetünk fel. Megszaggatja a ruháit Barnabással együtt, és újra kérdezi, miért teszitek ezt? Az Úristen a lelkiismeretünkhöz akar szólni. Ott akar valamit megváltoztatni. El akarja indítani azt, hogy megváltozzon a gondolkodásmódunk, a hozzáállásunk, az érzésünk. Ne azt lássuk, amit mi látni akarunk, hanem azt,
amit az Úristen készített el számunkra. Éppen ezért Pál nem saját magát félti, nem az a lényeg, hogy vele mi lesz. Nem áll védekező állásba, nem kezd el magyarázkodni, hanem az Isten dicsőségét félti, azt védi. Hogy az Isten dicsősége ne szenvedjen csorbát. Hogy az emberek ne egy teljesítményt, egy sikert lássanak a mögött, ami történt, hanem az Isten dicsőségét. Kedves testvérek, tőlünk is sokszor kérdezik meg azt, hogy miért teszitek ezt? Miért jártok el vasárnapokként a templomba? Miért imádkoztok? Miért olvastok Bibliát? És sorolhatnánk még ezeket és a hasonló kérdéseket, amit talán így bátran és őszintén kimondva kapjuk meg, vagy talán burkoltan, valamibe beágyazva, de mindenképpen kritikai hangként szólal meg mindez. Miért teszitek ezt? Miért jó ez nektek? Mit hoz ez számotokra, hogy vasárnaponként nem arról szól az időtök, hogy tovább fekhettek az ágyban reggelente, pihenhettek, eljött a jól érdemelt pihenés ideje a hét munkája után, hanem felkeltek, felöltöztök és eljöttök a templomba. Ide szánjátok az időtöket. Miért teszitek ezt? Hányszor és hányszor kérdezik ezt meg tőlünk? Vagy tudunk rá nekik válaszolni, vagy nem? Vagy azt mondjuk csak nemes egyszerűséggel, hogy mert nekünk ez jó. De igazi párbeszéd nem alakul ki. Mert az igazi párbeszéd talán akkor lenne, ha bátrak lennénk arra, hogy visszakérdezzünk. Te miért teszed ezt? Te miért nem mész el a templomba? Te miért nem imádkozol? Miért nem olvasol Bibliát? Miért nem kerülsz közelebb az Istenhez? Miért nem akarod, hogy ő legyen az életed ura? Mitől félsz? Miért teszed ezt? Megmerjük-e kérdezni? Vagyunk-e elég bátrak azzal az érzéssel, tudattal, megtapasztalással, hogy az Úristen ott van velünk? És megmerjük-e kérdezni, hogy miért teszed ezt? Miért nem figyelsz az Istenre? Miért csak az emberi dolgokra, a látványra, a sikerre, a teljesítményre koncentrálsz? Miért nem figyelsz az Istenre? Pál megkérdezi az embereket. És azt mondja, hogy ne az önistenítés legyen a fontos. Ne az legyen a fontos, hogy még a vallásosságunkban is sokszor hajlamosak vagyunk erre az önimádatra, önistenítésre, hanem az evangéliumot figyeljük. Az evangéliumra hallgassunk. Arra az élő Istenre, akit hirdet számunkra az evangélium, akit dicsőíthetünk, aki az ő kegyelmét kínálja számunkra. És Pál azt mondja, tovább megy ettől a kérdéstől, nem áll meg itt, nem csak annyit kérdez, hogy ti miért teszitek ezt, nem csak az a fontos számára, hogy valamit elindítson az emberben, hanem segít tovább lépni. És azt mondja, hogy emberek, nem vagyunk mi sem mások. Ugyanolyanok vagyunk, mint ti. Ugyanazt éljük meg a mindennapokban. Vannak nehézségek, próbák az életünkben, hordozzuk a gyászterhét, és nagyon sokszor szenvedünk. De az életünk ura Jézus Krisztus, aki feláldozta magát értünk, aki utat nyitott számunkra az örökké valóságba. Mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti. És látjátok, van belső békességünk, kiegyensúlyozottak tudunk lenni. Meglátszik rajtunk mindaz, amit az Isten tesz, ahogyan alakít, formál. Nem vagyunk különbek, de az Isten lelke ott van bennünk, és vezet, utat mutat, tanácsol. Miért teszitek ezt? Ha nekünk mindaz, amit az Isten ad, ilyen boldogságot hoz, akkor ti miért teszitek azt? Miért az emberi dicsőségre koncentráltok? Miért az lesz fontos számotokra? És talán nem mindig a legjobb dolog, de Pál megengedheti magának, hogy tanácsot is adjon az embereknek. És azt mondja, forduljatok az élő Istenhez. Nem először teszi ezt, és nem is utoljára. Azt mondja, forduljatok az élő Istenhez, mert ez fog megtartani benneteket. Látjátok, mi is ugyanolyanként, mint ti, az élő Istenhez fordultunk, és eszközei lehetünk az ő kezébe. Elvezethetünk benneteket hozzá. Tudunk nektek mondani olyan dolgot, amit lehet még nem hallottatok, ami még nem megszokott az életetekben, de mégis más, mégis jobb, mégis egy boldogabb jövőt tár fel előttetek. Forduljatok az élő Istenhez. Forduljatok ahhoz, aki egyszülött fiát adta értetek, aki szeret benneteket. És ezt az evangéliumot hirdeti Pál. Azt mondja, hogy ő a Teremtő Isten. Ő az, aki eddig is mindent megadott nektek, adott esőt, adott termést, hogy éljetek, hogy meglegyen mindenetek, amire szükségetek van. Akkor miért az emberi dicsőségben keresitek még mindig a nagy dolgokat? Isten cselekvő szeretettel vesz körül bennünket, és így hív magához. És azt mondja, hogy ne magadban bíz, ne az legyen a fontos, hogy te hogyan látod, te hogyan tudod megoldani, hanem fordulj hozzám, mondja az Úristen. Merjünk ő benne bízni. Merjük az életünket a kezébe tenni. Kedves testvérek, a megtérés, amikor az életünk megváltozik, amikor új életet kapunk Krisztusban, az egy irányváltás, az egy fordulat. A teremtmény a teremtménytől, az ember, aki addig csak az emberre figyelt, az emberi dicsőségre, mindarra, ami körülvette őt, az egyszer csak a Teremtőhöz fordul. Ahhoz a Teremtőhöz, aki figyel rá, aki gondját viseli, aki szeretetével veszi körül. És ez a csodálatos örömhír szólal meg ebben az ige szakaszban is. Ez az evangélium, hogy Isten közel jött hozzánk Krisztusban. Nem csak távolról hív, nem csak ködös dolgokban mondja el számunkra, hogy gyertek, hanem kézzel foghatóvá teszi számunkra. Egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. És azt mondja számunkra, hogy ne azt tegyük, ami nekünk jó, vagy amit mi gondolunk jónak, hanem figyeljünk Krisztusra. Pál kérdése újra és újra el kell, hogy hangozzon az életünkben. Miért teszitek ezt? Mi az oka? Még mindig az emberi dicsőségre vágyunk? Még mindig csak az a fontos, hogy mi van itt körülöttünk? Vagy pedig az Isten lesz az első az életünkben? Mindaz, amit ő akar adni, amire ő hív bennünket. Miért teszitek ezt? Pál és Barnabás nehezen, de mégiscsak sikerrel jár, és lecsendesítik az embereket. Nem engedik az áldozatot, nem engedik a koszorút, pedig nagyon erős az a dicsőség vágy, ami ott az emberek felé irányul. Feléjük, mint a közéjük, az emberek közé jövő istenségek felé. De sikerül lecsendesíteni. Kedves testvérek, sokszor hallhattuk már, és sokszor tapasztalhattuk is, hogy az evangélium, ami a Szentírásban megszólal, az mindig szembe megy a világ logikájával. Az nem úgy működik, ahogyan mi azt gondoljuk. Mi sokszor dicsőítjük az embert, mert milyen ügyes, mert milyen nagy dolgokat hoz létre, mert milyen sok mindent tesz. Ahelyett, hogy dicsőítenénk a mi mennyei atyánkat. Hogy mindaz, ami körülvesz bennünket, az az ő érdeme. Ahogyan Kálvin János meg is fogalmazta, soli Deo gloria. Egyedül Istené a dicsőség. Ha választ adhatunk mindarra, amit az Úristen számunkra elkészített ebben az igében, akkor egy őszinte kitárulkozásként ezt mondhatjuk. Uram, nem magamnak, hanem neked. Egyedül neked legyen dicsőség. Mit jelent mindez? Mit jelent az életünkben az, hogy az Isten dicsősége ragyog föl? Egy rövid kis történetet hadd mondjak el, ezzel hadd próbáljam meg illusztrálni számunkra, vagy közelhozni számunkra ezt az üzenetet. Volt egyszer egy fiatal hegedűművész, aki az egész életében arra készült, hogy egy nagy hangversenyen odaálljon a színpadra, és bemutassa mindazt, amit tud, amit tanult, amire gyakorolt. Hónapok óta készült erre, és amikor eljött a nagy nap, akkor odaállhatott a híres koncertterem központi helyére, és bemutathatta mindazt, amire készült, amivel próbált odaállni és felkészülve bemutatni azt a darabot. Amikor befejezte a művet, akkor a közönség felállva tapsolt. Ő mélyen meghajolt, de mindeközben a tekintete a nézőtéren egyetlen emberre szegeződött, mégpedig az ő idős mesterére. Arra, aki tanította hegedülni, aki gyakorolt vele, aki csiszolta a technikáját, aki átadott neki mindent, ami ahhoz kellett, hogy ő erre a színpadra állhasson, és eljátszhassa ezt a darabot. Miközben mindenki őt ünnepelte, mindenki tapsolt, ő csak arra várt, hogy vajon a mestere bólint-e. És amikor a mester lassan, mosolyogva bólintott, a fiatal zenész szívében csend lett. Nem kellett már a taps, nem kellett a dicséret, mert tudta, hogy a legfontosabb személy elégedett vele. Kedves testvérek, ki a mi mesterünk? Ki az, akire figyelünk? Amikor megkérdezik tőlünk, hogy miért teszitek ezt, akkor el tudjuk-e mondani azért, mert az én mesterem mosolyogva bólint arra, ahogy élek, ahogyan teszem a dolgomat. Mi tudunk-e így élni? Tudjuk-e így a dolgainkat tenni? Hirdetni az evangéliumot, és bátornak lenni, hogy megkérdezzünk másokat. Emberek, miért teszitek ezt? Amen. Énekszóval válaszoljunk az ige üzenetére. A 759. dicséretünket énekeljük. A 759. dicséretünknek mind a három versét. Az első vers így kezdődik, új szövetséged elfogadom. Thank you. Csendesedjünk el, és csendességünkben vigyük egyéni kéréseinket, hálaadásunkat az Úristen elé. Mennyei édesatyánk, oly sokszor maradunk némák, amikor meg kellene vallani a te dicsőségedet. Oly sokszor nem tudunk mit válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket felénk intéznek, miért tesszük ezt vagy azt. Miért hirdetjük a te evangéliumodat, miért jó ez nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a mai igében tanítottál bennünket, hogy legyünk bátrak. Merjük hirdetni, merjük elmondani, amit megtapasztalunk, amit átélünk, merjük továbbadni másoknak az evangélium örömét. Merjük elmondani, hogy Jézus Krisztus Úr a mi életünkben, hogy nincs semmi más, ami boldogabbá tehet bennünket, mint az, hogy hozzád tartozunk, gyermekeid lehetünk. Atyánk, köszönjük neked ezt a nagy kegyelmet és szeretetet. Köszönjük, hogy hálaadással borulhatunk le eléd, mert van miért hálát adnunk. Köszönjük, hogy megszólítasz a te igéden keresztül. Útmutatást adsz, célt az életünknek, tanácsot a mindennapjainkhoz. Köszönjük, Urunk, hogy vagy, hogy hűséges Istenként kísérsz bennünket ebben a földi életben. Atyánk, áldunk és magasztanunk ezért a szeretetért, amelyet egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban mutattál meg nekünk. Olyan jó ezt átélni, megtapasztalni. Olyan jó részese lenni mindannak a csodának, annak az örömnek, amelyet csak te tudsz adni. Segíts, hogy ne a saját dicsőségünket kergessük, hanem engedelmes eszközök lehessünk a te kezedbe, amely hirdeti fenségedet, mindazt, amit te teszel és tettél ezért a világért. Atyánk, oly sokan vannak, akik rászorulnak mindarra a bátorításra, erőre, amelyet csak te tudsz adni. Imádkozunk mindazokért, akik nehézséggel küzdenek, akiknek próba van az életükbe. Atyám, te tudod őket tovább segíteni az úton. Te tudod adni a megoldást, mindazt, amire szükségük van ebben a nehéz helyzetben. Légy ott a szenvedőkkel, Urunk, hogy ebben a nehéz pillanatban is, a szenvedések közepette is, vegyék észre, lássák meg, hogy te nem hagyod egyedül őket. Gyógyítsd meg a betegeinket, adj nekik egészséget. Add, hogy ne csak testi, hanem lelki gyógyulás is végbe menjen az életükbe, és hogy ezzel az erővel, hittel tudják hirdetni a te dicsőségedet. Atyánk, imádkozunk a gyászolókért is, akik most sok-sok miért kérdést tesznek fel, és talán harag van a szívükben, talán értetlenség, de te adj nekik vigasztalást, mert te vagy a vigasztaló Isten. Te tudsz olyat mondani, te tudod olyan útra vezetni őket, amelyen megláthatják, hogy ez csak egy időleges állapot. Nincs veszve semmi, mert az örök élet vár ránk. Ahol együtt lehetünk, ahol a tőled jövő boldogsággal örülhetünk egymásnak. Atyánk, légy ott velük, oszlasd el a szomorú fellegeket a fejük fölül. Áld meg az ő életüket, és add, hogy ebben a nehéz órában, nehéz időszakban is rád figyeljenek. Értsék meg akaratodat, és ne a miért kérdéseikre akarjanak választ kapni, hanem lássák meg mindebben a te vezetésedet, mindazt, amit te készítettél el számukra. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, gyülekezetünk minden egyes tagjáért, Azokért, akik itt vannak, most hallgatják a te igédet, a te áldásod kísérje az ő útjukat. De azokért is, akik nem tudtak eljönni, vagy éppen a közös táborban vannak, a közös hétvégén, ahol együtt dicsőíthetik a te nevedet. A te áldásod legyen mindannyiunkon, Urunk. Áld meg egyházunkat, a magyar nemzetünket, népünket, áld meg ezt az egész teremtett világot, hogy ne az emberi dicsőségre, hanem a te dicsőségedre tekintsünk. Légy Úr az életünkben minden nap. Amen. Jöjjetek, kedves testvérek, együtt is imádkozzunk, fennállva közösen mondjuk el a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai napon még itt a templomban 11 órakor és délután 5 órakor lesznek istentiszteleti alkalmak, és a ránk következő héten is készített el nekünk igei alkalmakat az Úristen, ahol az ő üzenetére figyelhetünk. A bibliórai alkalmak, amelyek közül a katonatelepit szeretném hirdetni, aki ezen vesz részt, hogy ezen a héten, vagy a ránk következő héten kivételesen a keddi nap helyett szerdán 17 órakor lesz a bibliaóra. De minden a hirdetőlapon rajta van, és ezt a hirdetőlapot vigyük magunkkal, hogy a gyülekezetünk hírei eljussanak hozzánk. Csütörtökön nőszövetségi biblióra lesz 9:30-kor a Szarvas utcai Sionházban, 17 órakor pedig a Petőfi városban Mező Gáboréknál az Áfonya utca 10 szám alatt. Ránk következő héten vasárnap is a szokott rend szerint tartjuk meg alkalmainkat. Itt a templomban 9 órakor, 11 órakor és 17 órakor a 11 órai istentisztelet az általános iskola szolgálatával történik. Imádkoztunk a gyászolókért, mindazokért, akik az elmúlt héten vagy a ránk következő héten ravatal mellett állnak meg. Így adunk hálát az ő megtartásukért, akik megálltak szerettük ravatalánál, Kucsár Lászlóné Bán Erzsébet 91 éves korában és Szapponos László testvérünk 84 éves korában távozott ebből a földi életből, az ő szeretteikért imádkoztunk. És imádkozzunk Nagy Imréné Újvári Ibolya, aki 83 évesen fejezte be ezt a földi életet, az ő hozzátartozóiért is. Kedden 14 órakor lesz az ő temetése. Hálaadással forduljunk a mi Urunkhoz, azzal a nagy hálával, hogy ő nem csak a lelki szükségeinket tölti be, hanem az anyagi életünkben is rendet tesz, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják a gyülekezetet, mindazokat a programokat, missziót, amellyel az emberek felé szolgálhat az egyház. Még néhány hirdetést hadd emeljek ki a gyülekezet számára. A Kecskeméti Református Általános Iskolában november 10-én, hétfőn és 12-én szerdán is nyílt nap lesz, ahová várják azokat a szülőket, akik gyermeküket szeretnék beiratni az iskolába, jöjjenek el, nézzék meg a tanítónéniket, mindazt, amilyen oktatás folyik az intézményünkben. És ugyanilyen nyílt napokat szeretnék hirdetni a Kecskeméti Református Gimnáziumban is. Azokat a 6. osztályos és 8. osztályos tanulókat és szüleiket várjuk ezekre a nyílt napokra, akik itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat november 13-án, 19-én és 24-én 8 órától várjuk őket egy közös ismertetőre majd órákat is lehet meglátogatni. Sőt, az ötödik órában, ami nagyon népszerű, a nyitott labor program is elindul, bepillantást nyerhetnek azokban a kísérletekben, amelyek itt folynak, amelyeket itt végeznek a diákok, tanárok vezetésével. Alfa sorozatot indít a gyülekezetünk november 11-től, kedden 18 órakor találkozhatnak mindazok, akik szeretnének ezen részt venni. A Budai utcai Sionházban lesz ez az alkalom. Jöjjünk el, vagy küldjünk olyanokat, akikre úgy gondolunk, hogy olyan jó lenne, ha közelebb kerülnének az Úristenhez. November 15-én, szombaton, tehát ránk következő héten szombaton 10 és 13 óra között hívjuk mindazokat, akik tudnak, akarnak segíteni a templom kitakarításában, hogy az ünnepre szép tiszta templom fogadja a gyülekezetet. Minden kéz jól jön, legyünk alázatosak, és tudjunk így is szolgálni az Úristen felé. Még sok-sok hirdetésünk van, egyet hadd hozzak még a gyülekezet elé. Ez a december 6-án tartandó alkalmunk, az Református Új Kollégiumban lesz 9 és 14 óra között. Adventi forgatag és adventi morajlás. Az adventi forgatag a kiskonviktus, illetve a körülötte lévő területeken talán olyan dolgokat is találhatunk, ami karácsonyra hasznos lesz számunkra. Az adventi morajlás, ami ehhez a forgatakhoz kapcsolódik, pedig a konfirmációra készülő fiataloknak egy csendes napja. Így is szeretnénk őket bevonni a gyülekezetünkben. Isten áldja meg a gyülekezetet, adja meg azt, hogy valóban ráfigyeljünk, az ő dicsőségét hirdessük, ne pedig a mi emberi dicsőségünket. Amen. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. A záró énekünk az 517. dicséret, mind a három versét énekeljük. Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. Alázatos szívvel fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség palotáidban, legyen boldogság falaidon belül. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Amen. Áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek, áldás békességet!